Valóságos jelenlét. 12. Piusz pápa. A műsort készítette Máté Fi Balázs művészettörténész, a Mátyás templom egyházművészeti gyűjteményének igazgatója.
ben a Szent Szék és az olasz állam által megkötött lateráni egyezménnyel létrejött Vatikánváros állam, mint nemzetközi jogalany, a pápa saját állama. Ezzel a pápa már nem volt a Vatikán fogja. De a pápai lelkipásztori utazások még évtizedekig nem jöttek szokásba. Fel sem merült tehát, hogy 1938-ban a budapesti eukarisztikus világkongresszuson az idős és beteg 11. Pius pápa személyesen megjelenjen. A szokás az volt, hogy ilyenkor személyes képviselőt, úgynevezett pápai legátust küldött erre a fontos eseményre. A pápa választása legközelebbi munkatársára, az akkori egyik legtekintélyesebb bíborosra, Eugenio Pacelli államtitkára esett. 11. Pius pápa nem titkolta, hogy őt szánja utódának. Tudatosan készítette fel az egyetemes egyház kormányzására, és szívesen bízta meg nemzetközi feladatokkal, hogy minél több közvetlen benyomást szerezhessen a világegyház életéről. Bíborosai előtt egyszer meg is jegyezte Pacelliről, sokat dolgozik, jól dolgozik, gyorsan dolgozik, milyen szép pápa lesz belőle. Erre az anekdota szerint a bíboros dékán morogva válaszolta, ez a pápa mindent maga akar elvégezni, legalább annyit engedjen, hogy az utódát mi válasszuk meg. Pacelli 1938 májusában a budapesti eukarisztikus világkongresszuson képviselte utoljára 11. Pius pápát, aki 1939. februárjában meghalt. A konklávé március 2-án szinte egyhangulag, egyesek szerint egyetlen ellenszavazattal, Eugenio Pacellit választotta meg Szent Péter 259. utódává, aki a 12. Pius nevet vette fel. Pacelli bíboros páratlan szellemi adottságai és az emberfeletti munkabírás révén valóban messze kimagaslott bíborostársai közül. Nagyon széleskörű képzettséggel rendelkezett, teológiai, világi és egyházjogi doktorátusa is volt, ragyogó diplomáciai teljesítményt nyújtott, hiszen 1917 és 1930 között rendkívül kényes helyzetekben képviselte a Szent Széket Németországban pápai nunciusként. A kortársakra mégis mély vallásossága, lelkipásztori elkötelezettsége és rendkívül szuggesztív, arisztokratikus személyisége tette a legmélyebb benyomást. A budapesti eukarisztikus világkongresszuson is rendkívüli hatást tett, sokszor már puszta megjelenésével. Igaz lehet a történet arról a polgármesterről, akinek a vonaton érkező legátust kellett köszöntenie Budapest felé tartó útjának egyik állomásán. Az öntudatos református elöljáró hangoztatta, hogy ő magyar kálvinistaként férfias készszorítással fogja üdvözölni a bíborost, de aztán a vonat ajtajában megjelenő Pacelli előtt mégiscsak térden állva találta magát és kezet csókolt a pápai követnek. De a bíboros államtitkár jelenléte nem csak egy elbűvölő személyiség látogatását jelentette. Pacelli bíborosnak meghatározó szerepe volt abban, hogy az előző évben, 1937-ben 11. Pius pápa nagyon kemény hangon egyszerre ítélte el az ateista kommunizmust és a német nácizmust. Páratlan teljesítmény volt ebben az időben, hogy a nácizmust elítélő német nyelvű pápai körlevelet úgy juttatták el Németország valamennyi katolikus templomába, és úgy olvasták fel országszerte, hogy arról a Gestapo nem szerzett előzetes tudomást, és így nem tudta megakadályozni. Egy évvel, ezután a hitleri rendszert ért pofon után, a résztvevők, akik pontosan érzékelték az egyre feszültebb helyzetet Európában, úgy érezhették, hogy a budapesti ünnepségek, az elsődleges lelkipásztori céljuk mellett természetesen, a nácizmus elleni demonstrációt is jelentenek, amely demonstráció valódi súlyát a pápai legátus személye adja. Ezt maga Hitler is így gondolta, hiszen megtiltotta a német katolikusoknak, hogy részt vegyenek a kongresszuson. Pacelli bíborost a kortársak nyitott, korszerű és modern embernek tartották. Pápaként is mély érzékenységet mutatott a kor emberének problémái iránt, és tanítói hivatalának gyakorlása során talán ezért foglalkozott olyan szívesen az úgynevezett gyakorlati teológiával, erkölcsi és szociális kérdésekkel. Érdekes, hogy még elődei a kor kérdéseire általában negatív formában adtak választ, 12. Pius pápa megnyilatkozásai, bár természetesen mindig óvnak az elhajlásoktól, különösen pápasága második felében, mindig tartalmaznak előremutató útbaigazításokat is, amelyek igyekeznek kijelölni a továbblépés irányát. Így válhatott 12. Pius pápa a II. Vatikáni zsinat valódi előfutárává, és a Szentírás után a legtöbbször idézett hiteles forrásává. Pacelli bíboros nem egyedül jött, a budapesti eukarisztikus világkongresszusra magával hozta legközelebbi munkatársát is, Monsignor Giovanni Battista Montinit is. Ezt a visszahúzódó, nagyon művelt főpapot, akinek az egyénisége sokban hasonlított az övére, később pápaként is megtartotta legbelső munkatársai között. 1953-ban azonban, amikor bíborossá szerette volna őt kreálni, Montini prelátus finoman visszautasította a kinevezést. 12. Pius azonban megtalálta a módját, hogy kiváló munkatársa ne maradjon egy szürke kúriai tisztviselő, és a következő évben Milánó érsekévé nevezte ki őt. Ennek az volt a célja, hogy 30 éves hivatalnoki működés után Itália legnagyobb egyházmegyéjében szerezzen főpásztori tapasztalatokat. És mint a legtekintélyesebb olasz egyházmegye főpásztora, Montini a következő konzisztóriumon mégis megkapta a bíbort, ekkor azonban már 23. János ült Szent Péter székében. Montinit pedig 1963-ban a következő konklávén pápává választották, ma Boldog VI. Pál néven tiszteli őt az egyház. Így történt, hogy az 1938-as budapesti eukarisztikus világkongresszuson a Szentszéket két olyan kiváló főpap képviselte, akik később szentéletű, korszakalkotó pápaként vonultak be az egyház történetébe.
Valóságos jelenlét. 12. Pius pápa. A műsort készítette Mátéfi Balázs, művészettörténész, a Mátyás templom egyházművészeti gyűjteményének igazgatója. Sorozatunkban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.
Mária Rádió.
Valóságos jelenlét. Lánfalusi Sándor, tőkepiaci szakértő, az euró atya. A műsort készítette Molnár Pál újságíró, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke.
Ön keresztény ember? Igyekszem, de nem mindig sikerül, válaszolta Lámfalusi Sándor. E nyilvános gyónás művelőjét az euró atyaként említi a pénzügy történelem. Középiskoláját a soproni bencéseknél végezte. Közgazdász diplomáját a Löweni Katolikus Egyetemen szerezte meg. Lámfalusi Sándor tehát jól tudta, mi az a kereszténység, amelynek értékrendjéhez igazodni igyekezett, noha ez nem mindig sikerült neki sem. 1949-ben a fiatal magyar emigráns egy bőrönddel a kezében és néhány dollárral a zsebében érkezett Belgiumba. Nem egészen 50 évvel később pedig ő nyújtotta át a nyomdának a második legjelentősebb nemzetközi valuta, az euró bankjegy terveit. Az euró atyaként ismert Lámfalusi Sándor a nemzetközi pénzügyi élet legjelentősebb magyar alakja volt. Részt vett az Európai Gazdasági és Monetáris Unió alapjait kidolgozó Delors bizottság munkájában, és 1994 és 1997 között ő lett az Európai Monetáris Intézet első elnöke. Meghatározó szerepet játszott az Európai Központi Bank megalapításában. 2000-ben az Európai Tanács felkérte, hogy a bölcsek tanácsának elnökeként tegyen javaslatot az európai szabályozással összefüggő döntéshozatal egyszerűsítésére és hatékonyabbá tételére. A testület javaslatait 2003-ban fogadták el, segítségükkel sikerült némi rendet teremteni az addigi kaotikus szabályozási környezetben, részletezi a Magyar Nemzeti Bank egyik tanulmánya. Ehhez a szellemi teljesítményhez a magyar közgazdász jó családi indítatást kapott. Kapuváron született 1929-ben, apja az Eszterházi Hitbizomány erdőmérnöke volt. A fiú 20 évesen Sopronból menekült néhány egyetemi diáktársával az akkor jelentős részben szovjet megszállás alatt sínylődő, de még amerikai övezeteket is rejtő Ausztriába. Ez az emigrálás, akkori szóhasználattal diszidálás, fölöttébb kockázatos volt, és sikeréért a fiatal lámfalusi méltán adhatott hálát a teremtőnek. Ausztriából repülővel Belgiumba érkezvén a középiskolában szerzett francia nyelvtudás volt az alap. Ezt az értéket néhány év alatt anyanyelvi szintűre fejlesztette. És igen, Belgium déli részén élve időskorában is a Vallon világ, azaz a francia nyelvű tartomány részének tekintette magát. Magyarságára mindig meleg szívvel gondolt. Antal József miniszterelnök az 1990-es évek elején a Nemzeti Bank elnöki posztjának betöltésére kérte föl, ezt azzal hárította el, hogy a magyar pénzügyi életből csak az előző rendszer alakjait ismeri. Ő maga még a pártállam évtizedeiben többször hazalátogatott szüleihez, hozta fiait is. Ez a különösen okos ember legalább egy dologban óriásit tévedett. Gyermekeit nem tanította meg magyarul, attól tartva, hogy Nyugat-Európának abban a szegletében, ahol éltek, franciául, flamandul és angolul is tudni kellett, és a magyar nyelv, ahogy ő tévesen vélte, megzavarta volna a gyerekeket. Maga Lámfalusi Sándor élete végéig kitűnően beszélt magyarul. E sorok írója 1995 elején készített vele interjút, akkor, amikor Magyarországon a választással hatalomra jutott két posztkommunista párt otromba nyomásgyakorlással menesztette a Nemzeti Bank akkori legitim elnökét, noha annak a hatályos törvények szerint még évekig posztján kellett volna maradnia. Lámfalusi Sándor a rájellemző diplomatikusság határáig elmenve kifejezte, hogy helyteleníti ezt a politikai döntést, Európa pénzügyi életében ez teljesen elfogadhatatlan. Korábban hazánk még jócskán a pártállam kalodájában vonaglott, amikor a 80-as évek elején Lámfalusi Sándor Nyugat-Európából segített szülőhazáján. A szaksajtó szerint neki köszönhetjük, hogy Magyarország 1981-ben nem jutott Lengyelország vagy Románia sorsára, azaz államcsődbe. Akkoriban a bázeli nemzetközi fizetések bankjának a gyakran emlegetett BISZ-nek vezérigazgató helyetteseként mentő manővert szervezett, hogy Magyarországot a felszínen tartsa. Az akcióról a világ vezető gazdasági folyóiratai a címlapon számoltak be, ám idehaza az Agitprop által vezérelt sajtóban még a téma is tabu volt. A visszatekintés szerint Lámfalusi tisztában volt a téttel. Ha a Magyarország pénzügyei is összeomlanak, a nyugatias reformokat, a modernizációt nem lehet folytatni, és a térség az akkor még sivár Ázsiába hullik vissza. Az itthoni jegybankban már csak 2-3 napos hiteltörlesztésre elég tartalék volt, amikor Lámfalusi segítségével összeállt egy nemzetközi hitelező csapat, még a kommunista Kína is kölcsönzött Budapestnek. A világ elismertjévé válni sok évi tanulással lehetett. A Löwené Katolikus Egyetem elvégzése után 2 évig posztgraduális tanulmányokat folytatott az oxfordi Nuffield College-ben, és itt közgazdasági doktorátust szerzett. 1961-ben és 62-ben az amerikai Yale Egyetemen oktatott vendégprofesszorként. A brüsszeli bankban közgazdasági tanácsadóként, majd vezérigazgatóként látta el feladatait, 1975-ben pedig egy belga nagybank vezérigazgatója lett. Innen vezetett útja a bázeli BIS-be, a Nemzetközi Fizetések Bankjába, ahol tanácsadóként kezdte, ám 1985-ben vezérigazgatóvá emelték. Hogy ennek jelentőségét érzékeljük, rá kell világítani, hogy a bázeli Nemzetközi Fizetések Bankját a jegybankok jegybankjának nevezik. Ebből a szempontból a pénzvilág egyik csúcsa, és ennek vezetését 8 éven át végezte a soproni Bencések egykori diákja. Mégpedig igen nehéz időben, a közép- és kelet-európai rendszerváltozás idején, akkor, amikor a politikai rezsimek kényszertávozását jelentős részben azaz adósságválság okozta, melyet a bukott rezsimek leszerepelt vezetőinek köszönhettek az érintett országok. A krízisek elhárítása után az építésben is jeleskedett. 1994-től 3 éven át az Európai Monetáris Intézetnek, az Európai Központi Bank elődjének vezérigazgatójaként ő vezényelte az euró bevezetésének előkészítését. Ezért is emlegetik mindmáig, mi magyarok pedig különös büszkeséggel, az euró atyának. E feladatok elvégzéséhez a kiemelkedő szaktudás kevés lett volna, bölcsesség is szükségeltetett. Nem véletlen, hogy 2000 és 2001 között az európai értékpapírpiacokat szabályozó bölcsek tanácsa elnöke Lámfalusi Sándor, vagy ahogy Nyugat-Európában hívták, Alexander Lámfalusi volt. Az euró atyaként is figyelmeztetett az új fizetőeszköz körül leselkedő veszélyekre. Divatos kifejezéssel spekulatív buborékok kialakulását jövendölte, kellő óvatosságra intve. Ő hangsúlyozta elsőként az úgynevezett makroprudenciális látásmód fontosságát. Ez körülbelül azt jelenti, hogy a nagy pénzpiacok rendszer szintű hibáit meg kell előzni, a nagy folyamatokat figyelemmel kísérő óvatosságra, okosságra, azaz prudenciára van szükség a pénzvilág vezetőinek körében. Érdemeinek elismerésére Lámfalusi Sándor a belga királytól 1993-ban bárói címet kapott. 1999-ben a francia becsületrend parancsnoki fokozatát vehette át. 1995-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem díszdoktora lett. 1998-tól a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. 2000-ben a Korvin Lánc kitüntetettje lett, 2013-ban megkapta a jelenleg legnagyobb magyar állami elismerést, az annak idején még Mária Terézia által alapított Szent István rendet. Tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank 2013-ban megalapította a Lámfalusi díjat, és évente januárban nemzetközi Lámfalusi konferenciát szervez. Ezen a tanácskozáson a meghívott belga bankárok nem győzik hangsúlyozni, hogy Lámfalusi Sándort ők mindig is belga pénzembernek tartották. Mi magyarok természetesen magyar pénzembernek tartjuk. Azaz Lámfalusi Sándorra a Soproni Bencés gimnáziumban és a Lővényi Katolikus Egyetemen is kiválóan teljesítő diákra két ország is, jogosan, fölötté büszkén tekint. Az európai jövőről felvillantott gondolata a mai zavaros időkben is talán különösen érvényes. Mint mondta, ahhoz, hogy Európa átvegye a világgazdaságban a vezető szerepet és fenntartható növekedési pályára álljon, tudásbázisú gazdaság létrehozása szükséges.
Valóságos jelenlét. Lámfalusi Sándor, tőkepiaci szakértő, az euró atyja. A műsort készítette Molnár Pál újságíró, a Balassi Kardművészeti Alapítvány elnöke. Sorozatunkban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.
Mária Rádió. Az Ima Urák liturgiája. Kompletórium következik.